Az űrangyal csípése. Mezei Katalin rádiójátéka. Az 1940-es évek második felében és az 50-es években voltam gyerek. Lehettem volna már a 40-es évek elején is, ha nem lett volna akkor háború errefelé. A háborúban nincs gyerek és felnőtt. Mindenki egyforma közel kerül a pusztuláshoz. Az én háború után kezdődött gyerekkoromban édesapámnak volt egy kis motorja. Valami balsors verte jószág, amit ő maga szerelt meg annyira, hogy ismét motornak lett nevezhető. Ez volt az első jármű, ami megindult velem. Hogy babakocsim volt-e, hogy a front idején toltak-e, húztak-e a szüleim batyukkal megrakott háborús szekéren, amikor bombatalálat érte a házunkat és menekülnünk kellett, másfél éves voltam, nem tudom. Biciklizni biztos, hogy később kezdtem. A villamos, az autóbusz, a vonat pedig egészen más. Azok akkor is mennek, ha én nem ülök rajtuk. Szóval a nagy élmény a motorozás. Édesapám egyetlen rúgással beindította a motort, felült rá, megtúráztatta egy kicsit. Aztán mosolygós arccal odafordult hozzám, aki kíváncsian és ijedten édesanyám kezét fogva álltam a járda szélén. Alig múltam 5 éves.
Na, pattanj a nyerekbe!
Édesanyám föltett a motorra. A lábam nem ért le a lábtartóra, de én, amennyire tudtam, átöleltem édesapám derekát. Ijedten és boldogan ültem az éles hangon berregő motoron.
Aztán jól kapaszkodj, mert ha elindultok, a motor megzötyögtet.
Már most is zötyögtet.
Na, annyira azért ne szoríts, hogy ne kapjak levegőt.
Ahogy elindul a motor, ilyetében úgy is leesik.
Nem esem le.
Ne mondj ilyet, mert még tényleg leesik.
Na, Zsuzsim, indulhatunk?
Igen.
Nem hallom. Indulhatunk?
Be van rezelve! Biztos leesik!
Kiabálj, nem vagyok süket! Indulhatunk?
Indulhattok, Zsuzsikám!
Igen.
Na, akkor kapaszkodj! Indulunk!
Jövünk utánatok biciklivel!
A motor elindult, én apám hátához bújva reszkedtem. Szédültem is, meg is voltam rendülve. Erre nem számítottam. Gurultunk, mozgott alattunk a föld. Apám nagyon lassan ment, szinte lépésben haladt. Engem mégis rosszul lét fogott el, mikor oldalt pislogva láttam, hogy mellettünk a házak, a kerítések, a kertek és az emberek hátrafelé szaladnak. Minden, de minden szaladt hátrafelé. Akkor már napok óta szekíroztam aput. Pontosabban azóta, hogy a bátyámat először megmotoroztatta. Hát most teljesült a kívánságom. Engem is átvitt motoron a kertészetbe. Mire odaértünk, már nem hittem, hogy valaha is vége lesz ennek a szenvedésnek. Annyira szédültem, olyan rosszul voltam, olyan görcsösen öleltem át aput, hogy megállás után le sem tudott szállni a motorról, mert magával rántott volna engem is. Nem hallgattam a szavára. Reszketve ültem az ülésen, egészen addig, amíg magamtól rá nem ócsúttam, hogy már megálltunk. Csak ekkor engedett a szorításom. Letett a földre. Dülöngéltem, mint egy tengerész, vagy mint aki túl sokat ivott. Lekuporodtam, és úgy pislogtam rá fölfelé. Apám egy lábmozdulattal lehajtotta a fémlábakat, és egy gyors emeléssel felállította a kis motort. Aztán felkapott, megölelt, megpuszilt.
Mi van, Brekkancs? Csak nem motoroztál?
De, motoroztam. Motoroztam!
Mikor elmúlt a szédülés, a szokatlan élmény okozta rosszul lét, akkor a büszkeség fogott el, mintha egy nagy hőstettet hajtottam volna végre. Ettől kezdve, ha csak ki tudtam rimánkodni aputól, motoroztam. Eleinte nagy izgalommal, tele félelemmel, később azonban megfeledkeztem a szorongásról, a rosszul létekről, és igazi motorossá szemtelenedtem. Nem sokkal első kismotoros kalandjaim után lett egy nagy motorunk is. Hozzánk került Aladár bácsi motorja, egy 500 köbcentis, igazi nagy ágyú. Aladár bácsi Laci keresztapja, apu legjobb barátja volt. Egy este beduhogott hozzánk ámulatot keltő remek motorján, és vacsora után úgy ment el, hogy a gépet az udvarunkon hagyta. Ott találtuk reggel, amikor kimentünk játszani.
Vigyázzatok, fel ne döntsétek!
Még mindig itt van Aladár bácsi?
Miért lenne itt?
Itt hagyta a motorját.
Itt. Látod.
Nálunk fejtette a motorját?
Nálunk. Igen.
És miért nem jött vissza érte?
Hát, nem tudom. Nem jött.
Mikor jön?
Egyelőre nem jön. Itt fogja tartani nálunk.
Rá is ülhetünk?
Igen. Majd megvesszük tőle.
Megvesszük? A miénk lesz?
A miénk lesz.
Mikor? Már most is?
Talán egy hónap múlva. De az is lehet, hogy visszajön Aladár bácsi és elviszi. Egyelőre csak megőrizzük neki.
Miért? El akarja lopni valaki?
Igen. El akarja valaki lopni.
És ki akarja ellopni?
Attól vagy nem szokta megmondani a nevét.
Honnan lehet tudni, hogy el akarnak valamit lopni?
Mondjuk látott valakit ólálkodni arra. Valaki esetleg kerülgette a házukat, vagy a motort, vagy ilyesmi.
Aladár bácsi egyszer csak észrevette, hogy valaki kerülgeti a motorját, és elhozta hozzánk, mert itt a kapu be van zárva.
Mondjuk, igen.
És akkor hogy lesz később a miénk?
Nem biztos, hogy a miénk lesz. Majd kiderül. Addig ne beszéljetek róla senkinek, értitek? Senkinek sem meséljétek el, hogy itt van nálunk Aladár bácsi motorja.
A nagymamának se?
Ne bosszancs, a nagymama épp úgy tudja, mint te vagy én. Ő a mi nagymamánk. Csak az idegeneknek ne beszéljünk róla, jó?
Kik az idegenek? A Beának azért elmondhatom.
Nem. A Beának se. A Klárinak se, a Schmidt néninek se.
A Schmidt bácsinak?
Neki se. Aki nem a mi házunkban lakik, az mindenki idegen világ.
De a Bea barátnő.
Akkor se. Nagy baj lesz belőle, ha bárki megtudja.
Kinek lesz nagy baja? A motornak? Mégis ellopják?
A motornak. Például ellopják. Vagy elviszik. Ide jönnek a rendőrök és elviszik.
A rendőrök?
Igen. Az ávósok még minket is elvisznek.
Minket? Azért, mert elmondom a Beának, hogy nálunk hagyta az Aladár bácsi a motorját.
Igen, azért.
És ha nem mondjuk el, akkor nem jönnek a rendőrök?
Akkor nem tudják, hogy hol keressék.
A motor?
A motort is, meg... Aladár bácsiékat is.
A tolvajok keresik a motort. Szólnak a rendőröknek, hogy nem találják. És ezért nem tudják ellopni. Erre a rendőrök megkeresik.
Persze, a rendőrök keresik meg a motort, hogy a tolvajok el tudják lopni. Inkább a tolvajokat keresik meg a rendőrök, amiért el akarják lopni Aladár bácsi motorját.
Ugye, apu, hogy nem így van? Te mondtad az előbb. A rendőrök keresik az Aladár bácsit, mert eldugta a motorját a tolvajok előtt. Ugye, apu, így van?
Hülye vagy? Ez tiszta hülye. Csak legalább el ne pletykáld a Beának.
A Bea nem is ismeri a tolvajokat.
De a rendőröket ismeri. Tudod jól, hogy az apukája rendőr.
Na látod, hogy igazam van.
Mind a kettőtöknek igaza van. Nem kell tudni az Aladár bácsi motorjáról sem a rendőröknek, sem a tolvajoknak. Majd ha esetleg a miénk lesz, akkor úgyis megmondjuk a rendőröknek, de addig hallgassunk. Megígéritek, hogy hallgattok?
Meg!
Most segítsetek, kirámoljuk a fészert. Elbújtatom a motort, hogy még véletlenül se lássa meg senki.
Kirámoltuk a fészert. A legmélyére eldugtuk a nagy motort, aztán visszapakoltunk. Olyan magasan tornyozta fel a ládákat, létrákat, dobozokat édesapánk, hogy nem látszott ki mögülük. Mi pedig hallgattunk. Sem a rendőrök, sem a tolvajok nem tudták meg, hová lett Aladár bácsi motorja. Jócskán eltelt az idő, mikor egy este megszólalt a telefon. Apu egyik barátja újságolta, hogy Aladár bácsi titkos úton elhagyta az országot. Kérdezte aput, hogy tudott-e róla.
Azt tudtam ugyan, hogy Magdi a nővére Norvégiában él, és meghívta látogatóba. De hogy titokban és véglegesen el akarná hagyni az országot, ezt nem tudtam.
Aladár bácsi diszidált, ahogy akkoriban mondták, ha valaki végleg külföldre szökött. Ez nagy bűnnek számított. Egyfolytában szitta őt a rádió, amiért cserben hagyta a népi demokráciát. Pont ő, a sokszoros vitorlázó bajnok, autóversenyző és motoros, az ország egyik legnagyobb büszkesége. Így lett a mi egyik legnagyobb büszkeségünk, az ő nálunk felejtett motorja. November közepe lehetett. Laci bátyámmal a kertészetben játszottunk. Hideg, napsütés nélküli őszi délelőtt volt. Apu már korán reggel elment dolgozni az épp soron levő kertbe vagy gyümölcsösbe, anya otthon takarított, főzött. Csak Szabó Jenci, apu segédje volt velünk, a komposztot talicskázta a kertészet végében, amikor egy nagy teherautó állt meg a kapunknál, és három idegen férfi szállt le róla. A mi nagy kétszárnyú kapunk a Júlia utca és a Szilágyi Erzsébet fasor sarkán volt. Mellette kétfelől két nagy tábla függött a kerítésen. A Júlia utcai oldalon gyönyörű nagybetűkkel apu neve volt olvasható. Lovas Ferenc, kertész, kertépítő, alatta a címünk és a telefonszámunk. A Szilágyi Erzsébet fasori táblán pedig ez állt. A Tekeres pusztai Sricker cég faiskolai lerakata. Ezek a feliratok megismétlődtek apu levélpapírjain és a kertészet bélyegzőin is. Szokásom szerint a kavicsokat válogattam a sóderdombon, Lacika talán csúzlinak való ágat keresett a kerítés menti bokrokon, amikor nyílt a kapu. A teherautóval érkezett három fiatalember bejött, körülnézett, észrevett minket gyerekeket, de nem szóltak hozzánk, hanem gyors léptekkel az iroda felé vették útjukat. Csak akkor jöttek vissza és szólítottak meg minket, amikor ott senkit sem találtak.
A tulajdonost keressük.
A tulajdonost?
Nincs nyitva az iroda. Mi az? Nincs itt senki?
Nincs, csak a Jenci.
Lovas Ferenc. Ismeritek? Ha nincs itt, hát mindegy. Aláírhatja a végzést később is.
Álló, van itt valaki? A kecskék itthon vannak.
Kecskék? Elvégre senkire sincs szükségünk. Na, lássunk munkához.
Kimérjük a telket. Tavasszal nagy építkezés kezdődik itt.
Itt?
Itt bizony, nagy építkezés. 12 nagy ház épül ide.
Apu nem is mondta.
Hát, mert még nem tudja. Lesz meglepetés, ha hazajön.
Jó napot kívánok! Jó napot. Mit tetszene parancsolni?
Maga kicsoda?
Szabó Jenő vagyok. Kertész. Itt dolgozom.
Nem szerepel a neve. Azért aláírhatja. De itt van. Olvas el a végzést, aztán itt az alján írja alá.
Milyen végzés ez?
Nem tud olvasni.
Aj, dehogy nem tudok. De ez a lovas úrnak szól.
Attól még elolvashatja, és tudomásul vételül aláírhatja.
Én ezt nem írhatom alá, én semmit sem írhatok alá. Én alkalmazott vagyok.
Már nem soká. Itt hagyhatja végre a vén kapitalistát. Elhelyezkedhet valami becsületes állásban.
Miért? Jó helyem van itt. Itt is lakom.
Maga vidéki?
Vas megyei vagyok.
Hallani a beszédjén. Nem baj, majd elmúlik.
Na, elég a dumából, lássunk munkához. Akár aláírja, akár nem. Majd megjön a gazdája és az aláírja. Lajos, hozd a szerszámokat! Egy óra alatt végzünk. Maga is segíthet el végre, maga egy rendes melós gyerek.
És mit kellene segítenem? Mit akarnak itt csinálni az urak?
Urak? Nálunk nincsenek urak. Nálunk csak elftársak vannak.
Értem. De milyen munkáról lenne szó? A lovas úr nem említette.
Nem baj.
De a nagyságos asszony odahaza van. Várjanak, mindjárt áthívom. Zsuzsika, Lacika, na gyertek, megyünk édesanyjához. Hogy meg vannak ijedve ezek a gyerekek? Na, nem kell félni, gyertek. Legyenek olyan szívesek, várjanak addig, amíg legalább a lovasné nagyságos asszonyt ide hívom.
A nagyságos asszonyt? Maga a nagyságos asszony cselédje?
Hogy lennék? Kertész vagyok. De ez mégiscsak rátartozik, ugye, a főnök felesége. Na. Gyertek gyorsan, menjünk annyiért.
Mehet, ahova akar, nincs magára szükségünk. Ez Lovas Ferenc kertészete. Júlia utca 2, igaz? Na, akkor minek okoskodni? Itt egy fél éven belül emeletes házak fognak állni. Kimérjük a telket.
Ezt? Kiméri?
Ki bizony? Na, ez nem vita kérdés. Kezdjünk hozzá. Ide nézzen, ilyet még úgysem láttak a gyerekek. Na, Rudi! Rúgd ki azt a nyavajás kerítést!
Álltunk, és néztük, ahogy a két férfi kidönti a kertészet vacsóska bozóttal befutott kerítését. Aztán Jenci elhúzott minket onnan. Szinte futva érkeztünk meg nagyanyánk három utcával arrébb álló házába. Sebesen vert a szívem, sebesen forogtak a fejemben a gondolatok. Akármilyen apró voltam, tudtam, hogy végzetes dolog történt. Olyasmi, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Két nap alatt el kellett költöztetni a kertészetet. A bérelt telket kisajátította az állam. Még szerencse, hogy az utca másik oldalán volt egy kisebb kertünk, ahol eddig a hajtató ágyások sorakoztak. Édesapám még kiásták a facsemetéket, lebontották az irodát, a szerszámos színeket, fészereket, ólakat. Sándor bácsi, a tekeres pusztai faiskola tulajdonosa is segített a költözködésben. Mindig elegáns fekete öltönyt viselt, fekete mellénnyel és kigombolt nyakú fehér inggel. Vörös arca, dús, őszhaja, világítóan kék szeme volt. Tudtuk, hogy nagyon erős, mert gyakran évődött velünk gyerekekkel. Jól megszorította a kezünket, és nem akarta elengedni, vagy megcsípte két oldalt az arcunkat, de úgy, hogy utána még sokáig sajgott. Most felakasztotta a zakóját egy fára, és fehér inges mellényes hátával neki támaszkodott a már lebontott tetejű faház egyik oldalának, előre dőlt, kétfelől erősen megmarkolta, és a hátára emelte a falat. Mint egy óriás, verítékezve, de megállás nélkül vitte át a náddal, vakolatdarabkákkal borított deszkamonstrumot a túlsó kertbe. Ott letette. Felgyűrt ujjú, mezítelen alsókarjával megtörölte a homlokát, és büszkén végignézett rajtunk, ámuldozó gyermeknépségen. Indult vissza a következő cipelni valóért. Apu és Jenci is hurcolkodott, a két végén megfogva egy-egy nagyobb deszkaidomot. Az se lehetett könnyű, de ahogy Sándor bácsi óriásként a hátán cipelte a kertészetet, azt egykönnyen nem lehetett elfelejteni. Anyám kiadós ebédet főzött a nehéz munkát végzőknek. Apu átengedte az asztalfőt Sándor bácsinak, aki étkezés végeztével szigorú arccal elgondolkodva könyökölt a tányérja fölött.
Be kell csukni a boltot.
Holnap kocsival eljövünk a facsemetékért, elvisszük az egészet Érdre. Tavasszal elhordják majd a helybeliek.
Jenővel egy-két nap alatt elrendezzük a dolgokat. Aztán vége. Mindennek vége.
Szegény anyám alig kap nyugdíjat. 6 főt kell Ferinek eltartania.
A legtöbb kollégát államosították. Tekeres pusztán egy volt szabósegéd lett az igazgató. Még annak is örülnünk kell, ha nem zárnak börtönbe minket.
Lehet, hogy csak valami gyári munkát kapok. El kell mennem akár segédmunkásnak is. 6 háborús esztendő, 1,5 év hadifogság. Már úgy tűnt, hogy egyenesbe jövünk, és most kezdhetek megint mindent előről.
Én már öreg vagyok ehhez. Nyugdíjat nem kap a maszek. Még jó, ha ki nem telepítenek. Nem érdekel. Ha úgy tetszik, csukjanak be, deportáljanak, küldjenek Szibériába. Ha mi jöhet még?
Hallgattam a felnőttek elkeseredett szavait, és úgy éreztem, mintha mi tehetnénk mindenről. Ott voltunk, mégsem tudtuk megakadályozni, hogy az a 3 férfi össze ne döntse a kertészetet. Apu végül is kapott munkát, méghozzá a szakmájában. Egy kertészeti szakiskola gyakorlatvezetője lett. A keresete persze nagyon kevés volt. Ha hazajött az iskolából, megebédelt, átöltözött, és rendszerint indult is tovább. Budai gyümölcsösökben, kertekben metszett, permetezett vagy ültetett. Kevés pénzért, hiszen pénze akkoriban senkinek sem volt. És csak a megbízható régi kuncsaftoknál dolgozhatott, ahol nem kellett attól félnie, hogy a maszekolás miatt följelentik. Az ilyesmi akkoriban nagy bűnnek számított. Hétközben iskolába jártunk, de hétvégén, szombat délutánunként gyakran magával vitt minket is. Mindig csak egyikünket, hiszen a motoron csak egy utasnak volt hely. Egy alkalommal valahol a Sashegy déli lejtőjén egy nagy barackos kertben dolgoztunk. Az apu által lemetszett gallyakat én raktam kazalba a fasorok között.
Te is szoktál segíteni az édesapádnak?
Édesapámnak? Igen, szoktam.
Te is metszeni jártál vele?
Én? Horgászni jártam. Így cipeltem a vizes födröt, amiben a zsákmányt hoztuk.
És neked is volt horgászbotod?
Az nem volt. Apámnak is csak merítőhálója, meg egy egyszerű maga fabrikálta botja volt. De akkoriban annyi volt a hal még a Rákospatak nádasaiban, hogy kosárral is ki lehetett fogni őket. Kicsi koromtól mindig én cipeltem haza a zsákmányt. Még fel se bírtam emelni, még csak vonszolni tudtam a földön a vizes vödröt, de már vinni akartam.
És megengedte az édesapád?
Meg. Ha sokat fogtunk, akkor ő is segített. Együtt cipekedtünk. Egyik nyáron nagyon megvágtam a lábam a nádas széliben. Valaki egy törött üveget hajított be a vízbe, és én beleléptem. Ömlött a vér a talpamból. Édesapám kivitt a partra, aztán visszament és kiemelte az iszapból a törött szájú üveget. Hazavittük, hogy nehogy valaki más is megjárja. Milyen ember az, aki belehajít a vízbe egy ilyen éles üveget, és nem jut az eszébe, hogy valaki esetleg belelép és csúnyán elvághatja a lábát? Nagyon haragudott. Levetette az ingét, bekötötte vele a szétnyílt sebet. A nyakában cipelt haza.
Apai nagyapám korán árván hagyta a családot. Apám 12 éves volt a halálakor. Ez az egyetlen mondata maradt rám örökbe. Úgy is mondhatnám, egy ilyen fontos mondatot örököltem tőle. Milyen ember az, aki belehajít egy éles üveget a vízbe, és nem gondol arra,